kezdett keresztelő János prédikálni Júdea pusztájában. Térjetek meg, mert elközelített a mennyek országa, mert ő az, akiről Ézsaiás így profétált. Kiáltó szava hangzik a pusztában, készítsétek az Úr útját, egyengessétek ösvényeit. János tevesző ruhát viselt, derekán pedig bőrövet, táplálék a sáska volt és vadméz. Eddig Istennek írott igéje, foglaljunk helyet. Kedves testvérek, így átventben keresztelő János történetével találkozva talán eszünkbe juthat az az evangélikus énekünk, amit sokszor éneklünk adventi és karácsonyi időben, jól készítsétek útját, a vendég már közel. Már 3 gyertyánk ég, és vasárnap kigyullad a 4. is. Utána pedig már tényleg csak egy karnyújtásnyira van az ünnep. Az utolsó napokban most mégis arra hívom a testvéreket, hogy a keresztelő János történetén keresztül fordítsuk egy picit a tekintetünket valójában saját magunkra, saját magunk életére. Keresztelő János az Ószövetség utolsó akkordja. Az a proféta, aki már nem egyszerűen meghirdeti, hogy majd jön az eljövendő, hanem egyenesen rámutat. Ő utána már maga a Krisztus jön. És a szolgálata sem ő magáról szól, hanem az egész szolgálata valójában egy Krisztusra mutatás. És olyan gyönyörű, hogyha belegondolunk abba, hogy ő úgy végzi ezt a szolgálatot, hogy ő sem biztos abban, hogy Jézusra kell mutatnia. Nem hiába küldi a börtönből a tanítványait Jézushoz, hogy tényleg te vagy az, akiről az én szolgálatom szól. Jön a Krisztus, közeledik a Krisztus. És azt gondolom, hogy nem csak, mint az ünnep tárgyát tekinthetjük Jézusnak a születését, hanem végig gondolhatjuk olyan szempontból is az ő közelségét, hozzánk érő közelségét, hogy számunkra mit jelent a Krisztussal egy közösséget vállalni. Kedves testvérek, mit adott nekünk ez az advent? Sikerült-e az ünnepre lélekben feltöltődve rákanyarodni? Sikerült-e egy picit a rohanásból kiszakadni? Tudtunk-e ebben az adventi időszakban elcsendesedni lélekben, megállni a túlfeszített rohanás közepette, vagy igaz, ami igaz, talán leuralt bennünket ez a feszített tempó? Mit adott nekünk most az az út, ami a lassan már a hátunk mögött van, karácsony felé kanyarodva, amit elkezdtünk közösen bűnbánattal, aztán folytattunk litániával és áldáslánccal, szeretett vendégségről szeretett vendégségre haladva? Mit adott nekünk most ezeknek a csütörtököknek a láncolata? Mit adott ez az idei advent nekünk hozzá az ünnepre való készüléshez? Megtörte bennünk a hétköznapok monotóniáját, vagy talán azt a monotóniát, ami nem is a hétköznapjainkban, hanem bennünk dúl? Röviden összefoglalva, hogy áll most a hitünk, kedves testvérek? Fontos kérdés, mert keresztelő János szolgálatának gyakorlatilag ez a, hát most kicsit élszerődik a bibliai szavakkal, alfája és omegája. Hogy áll a hitünk? Mert keresztelő János után már nem proféták kérdik ezt, hanem maga az Úristen, aki a Krisztusban érkezik hozzánk. Készek vagyunk-e befogadni azt a jászolt a szívünkbe? Képesek vagyunk-e, készek vagyunk-e befogadni az Istent a szívünkbe? És ha már itt tartunk, hogy nem sokára karácsony, és elénekeltük, hogy Betlehem, Betlehem a te rongyos istálóidba, akkor érdemes egy picit végig gondolni azt is, hogy az Isten csodái mennyire máshogyan jönnek az emberhez sokszor, mint ahogy azt az ember várja. Vártak a zsidók egy főpapot, vártak a zsidók egy királyt, vártak a zsidók egy hadvezért. Nem várták az ács fiát. Nem várták a fiút, aki egy istálóban látja meg a napvilágot. Sikerül-e az adventet arra használni, hogy mi felismerjük az istálóban született és szalmányra fektetett gyermekben a messiást, akiben ott a főpap, akiben ott a király, akiben ott a hadvezér. Csak nem úgy, ahogy azt mi gondoltuk. Nem úgy, ahogy azt mi elvártuk Mert az Isten a maga csodáit sok esetben úgy munkálja ki, és sok esetben úgy adja át az ember számára, hogy abba végtelen sok alázat van benne. Amíg az ember törtet, amíg az ember próbál felemelkedni, addig az Isten szolgává teszi önmagát. A teremtés hatalma, a megváltás hatalma az alázat válaszútjaként jön. Formálódik-e erre az alázatra bennünk a válasz? Formálódik-e bennünk az, az adventi úton előre haladva, hogy elfogadjuk az erőt a gyengeségben, vagy inkább meglássuk a gyengeségben rejlő erőket, azt a kegyelmet, amit az Isten számunkra elkészített és számunkra át akar adni. Látjuk-e fények tövében, az ilyen-olyan adventi és karácsonyi rendezvénysorozatok tövében azt, hogy az Isten nem akarja leígérni nekünk az egeket a csillagokról, vagy a csillagokat az egekről, bocsánat, hanem Betlehem csillagába elrejti azt az egyetlen egy csillagot, ami fontos számunkra. A betlehemi történet, kedves testvérek, bárhonnan is nézem, még ha a csillagászok egy picit tévedtek is, akkor is több mint 2000 éves. És mégis ez a 2000 éves történet, ez nem egy elavult és ózsdi avitt tradíció, hanem egy folyamatos történés. Mert az Isten előtt nem csak azt lehet mondani, hogy az Isten előtte egy nap annyi, mint 1000 év, és 1000 év annyi, mint egyetlen nap, hanem az Isten tényleg folyamatosan történik. Folyamatosan jelen van. Minden történelmi időségtől függetlenül. És az az advent, amit számunkra megadott, ami talán nem a proféták felől indul el Betlehem irányába, de minden bizonnyal, ami mi életünket is átszőheti, az bennünket a Krisztus felé vezet tovább. Most Betlehemben, ott, ahol egykoron az az istálló állt, valószínűleg hotelek állnak, és ilyen-olyan létesítmények. De annak a jászolnak, azt gondolom, hogy a személyes dimenziónkban nem csak a történelemben kellett felállnia, hanem a mi lelkünkben is meg kell születnie. Az üdv történelem idősíkja, metszi-e a mi idősíkunkat. És teljesen mindegy, hogy ma élünk, holnap élünk, vagy 1000 évvel ezelőtt éltünk, vagy 2000 év múlva fogunk élni. Metszi-e a mi idősíkunkat, a Krisztus idősíkja. Közel van az Úr. Közel van a gondviselés beteljesítése. Közel van, és nagyon sokszor apró jelekben mutatja meg saját magát. Nem feltétlenül ott, ahol mi elsőre gondolnánk, hogy jelen van. És kanyarodjunk egy picit vissza Keresztelő Jánoshoz. Az ő egész szolgálata arról szól, hogy Krisztusra mutat. Nem tudom, hogy a testvérek hogyan reagálnának, hogyha most teljes valójában meglátnánk ezt az embert. De érdemes egy picit olvasni a Bibliában a sorok között, hogy nagyjából hogyan gondolkodtak róla a kortársai. Volt egy tanítványi rétege, aki azért követte mindenfelé, de hát azért nem hiába jegyzi meg még az evangélista sem azt, hogy tevesző ruhát viselt, a pusztában lakott, és sáskát evett. Lehet azt mondani naív romantizálással, hogy ne sérüljön a Biblia tekintélye, hogy ez a szerzetesi, remetei ősfogalom, ami Keresztelő Jánosban beteljesedik. De ha őszinték akarunk lenni, ma elénk kerülne ez az ember, akkor hajléktalannak néznénk. És jó eséllyel lenéznénk. Vagy megsajnálnánk. És nem biztos, hogy azt látnánk benne, aki és ami. A szolgált, aki a Krisztusra mutat. És ezt én azért tartom egy fontos gondolatnak, mert azt gondolom, hogy a zsidóság abba a hibába esett Keresztelő János kapcsán, és Jézus kapcsán, hogy azért nem ismerték fel az Isten meglátogatásának az idejét, mert a saját elvárásaikat vetítették ki az Istenre. Vakok voltak, amikor tevesző ruhába odalépett hozzájuk egy ember, és azt mondta, hogy térjetek meg, mert itt van közöttetek, van a mennyeknek országa. Melyikünk figyelne ma oda egy hajléktalanra, Mosonmagyaróvár belvárosában, vagy Budapest utcáin, vagy Európa nagyvárosaiban. És melyikünk figyelne oda egy egyszerű gyermekre, aki jászolba fekszik értünk. Jászolba, amit nem azért rácsoltak, hogy őt oda rakják, hanem amivel az állatok ettek. És nem volt más kéznél. Az Isten a legnagyobb alázatot vállalja értünk. Kiszolgáltatva, sebezhetően érkezik. Nem azért, mert másra nem lenne hatalma, nem azért, mert ne lenne más megoldás az ő kezében, hanem azért, mert amikor az ember nagyon sok esetben az erő kultúrájában gondolkodik, akkor az Istennek valójában meg kell mutatni az alázat igazi erejét, a szeretet igazi erejét. És itt a szeretetről, ha beszélünk, akkor nem egy olyan szeretetről beszélünk, ami azt szereti, ami méltó az ő szeretetére, hanem alanyi jogon szeret mindenkit, aki elfogadja az ő szeretetét és megváltását önzetlenül. És ebben az önzetlenségben jelen van az, hogy képes ugyanúgy emberré lenni, mint mi. Ahogy mi jövünk erre a világra. Én nagyon szeretem a biológiát, lehet, hogy ezzel kapcsolatban már lebuktam párszor. A biológia tudománya azt mondja, hogy az ember biológiailag alulfejletlenül születik meg. És ez azt jelenti, hogy a megszületendő gyermek az valójában életképtelen a szülei nélkül. Nem úgy, mint mondjuk egy ló, aki ha másfél-két órával a születése után nem áll lábra, akkor valószínűleg el is fog pusztulni. Nem úgy, mint mondjuk, nem tudom, lehetne még sorolni egy-két állatfajt, mondjuk mint egy csimpánz, aki megszületése után már képes arra, hogy az anyjába belekapaszkodjon. Az ember biológilag alul fejletlen, életképtelen a szülei nélkül. És azért sírunk fel, mert akkor veszünk először levegőt, és hogy a beáramló tüdőnkbe a levegő széttépi a tüdőlebenyeket, az fájdalmat okoz a gyermeknek. Fáj megszületni. És mégis mennyire örülünk annak, amikor egy új élet születik erre a világra. Amikor mi ráfordulunk karácsony ünnepére, akkor érdemes belegondolni abba, hogy az Isten az első lélegzetvétel fájdalmát is vállalta, és az utolsó lélegzetvétel fájdalmát is vállalta értünk. Nem úgy jött, ahogy mi vártuk, de a szeretetet és a megváltást hozta hozzánk közel. Imádkozzunk! Urunk Istenünk, taníts bennünket a Te alázatoddal szemlélni ezt a világot, a Te alázatoddal nézni a saját életünket. Mutasd meg, hogy hány és hány csoda van szétszórva körülöttünk a világban, ami mind elmond rólad valamit, mind megmutat belőled valamit, és mi észrevehetjük, hogyha nem a gőg, vagy a makacság, vagy a büszkeség útján járunk, hanem az erő kultúrájára figyelünk, hanem elfogadjuk azt a szeretetet, ami önmagát áldozza, azért, hogy a másiknak jó legyen, hogy a másikat üdvözítse, hogy a méltatlannak igazságot adjon. Formálj bennünket ezzel a szeretettel újra. Amen.